Jó napot kívánok! Az éjszaka több tucat embert mentettek ki a balatoni kékszalagbajnokság vitorlás versenyzői közül, miután éjszaka hatalmas szélviharral érkezett a tóhoz a hidegfront. Senki nem sérült meg, több hajó elsüllyedt vagy horgonyozva vár mentése, de akadnak zátonyra vagy nádasba futott vitorlások is.
Menteni indul a vízirendészet. Tucatszám hozták ki az embereket, a balatoni kékszalagbajnokság vitorlás versenyzőit. A futam csütörtök reggel indult 588 hajóval. A vitorlásokat már az első nap délutánján elérte az erős szél, amely éjszakára még jobban felerősödött. A 60-80 km/órás sebességű szél még a legrutinosabb versenyzőket is próbára tette. Estétől aztán folyamatosan kérték a mentést a vitorlások. Személyi sérülés nem történt, de több hajót elöntött a víz, néhányan zátonyra futottak, és volt, aki a nádasban rekedt. A versenyzők közül sokan még most is vizen vannak, még versenyben vagy a mentésre várva. A futam szombat reggel zárul. A soproniak is menekültek, csak ők a jég elől. Ide is megérkeztek már este az ivatarok. A keleti országrészben már hűvösebb van, a Tiszántúron azonban még tart a hőség. Itt csak a délutáni, esti óráktól kell heves ivatarokra számítani. A meteorológiai szolgálat ezért másodfokú figyelmeztetést adott ki.
A mentést és az időjárást is folyamatosan figyelemmel kísérték kollégáink a balatoni nyárban. Révfülöpön van Mencer Tamás. Szerbusz Tamás! Hogyan állnak most a veszteglő hajók mentésével, és egyáltalán hány embert kellett összesen kimenteni?
Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket. Mögöttem a Galiba nevű vitorlás. Talán a névválasztás nem volt a legszerencsésebb, mert hogy ennek a hajónak is fel kellett adnia a versenyt. 589 hajó indult el a versenyen, 320-an értek eddig célba, 10-15 hajó van még versenyben. 50 hajónál hajtottak eddig mentést végre, tehát ugye az adatokból kikövetkeztethető, hogy ez a szám nyilvánvalóan növekedni fog. Mint ahogy elmondtátok, személyi sérülés nem történt, illetve egy esetben igen, de akkor nem versenyző, hanem az egyik mentőhajós sérült meg, de az ő sérülései is 8 napon belül gyógyulnak. A veszteglőkkel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy pillanatnyilag a legfrissebb hírek szerint nem áll hajó a Balatonon, mert hogy azok, akik saját felelősségre a hajóban maradtak, már folytatni tudták a versenyt, úgyhogy ők tovább indultak.
Jól látom, hogy még most is erősen szeles az időjárás a Balatonnál?
Ezt te jól látod, mi pedig igen érezzük itt Révfülöpön, és azt mondják, hogy ez így is marad. Reméljük, hogy túlzottan már nem fog felerősödni. Egyébként a vízi rendészet és a vízi mentők minden erejüket mozgósítva dolgoztak, 10-10 hajóval, nagyjából másfél napja nem aludtak, és hát természetesen vasárnapig nem is fognak. De bízunk benne, hogy sok munkájuk már nem lesz, és az időjárás nagyon csúnya arcát már nem fogja mutatni.
Mencer Tamás, köszönöm szépen! Vádat emelt Molnár Gyula, a főváros 11. kerületének volt MSZP-s polgármestere, és Lakos Imre volt SZDSZ-es alpolgármester ellen a központi nyomozó főügyészség. Hivatali visszaélés büntettével vádolják a két politikust és egy ügyvédet is. A főügyészség szerint pályáztatás nélkül adtak el önkormányzati ingatlant. 2006-ban az Újbudai képviselőtestület megvásárolt egy 38 hektáros területet, amelyet azonnal az önkormányzat tulajdonában lévő Budahold Kft-be apportált. Az ingatlan végül a Kopaszigátat, illetve az Öböl körüli területeket birtokló Öböl Kft-hez került. A főügyészség szerint az elkövetők a bűncselekménnyel nem okozhattak vagyoni hátrányt az önkormányzatnak. Ennek ellenére a büntető törvénykönyv alapján akár 3 évet is kaphatnak. Ösztöndíj programot indít a kormány a rezidenseknek. Frissen végzett orvostanhallgatók pályázhatnak. Összesen 600 rezidens kap majd havonta 100 000 forintos támogatást a képzése végéig, vagyis akár 5 évig. Cserébe vállalniuk kell, hogy utána legalább annyi ideig itthon dolgoznak egy közfinanszírozású intézményben, és nem fogadnak el hálapénzt. A tervek szerint az ösztöndíj rendszer csak az első lépés, később például a szakorvos képzést is megújítanák.
Ez az ösztöndíj azoknak szól, akik mindenképpen itt szeretnének maradni, azoknak szól, akik úgy látják, hogy van értelme beruházni a jövőbe, és nem csak a rezidenseknek, tehát a kormány határozat úgy szól, hogy a rezidens képzésben résztvevők, tehát itt azoknak az orvos tanároknak is a célzott támogatását megnöveljük.
Rekordmagasságba szökött a svájci frank árfolyama. Reggel még 233 forintba került, majd hirtelen erősödni kezdett, és majdnem 235 forintig drágult a svájci frank. Azóta is hasonló szinten áll. Az újabb csúcsot az euróövezeti államadóságválság okozta, bizalmatlanok ugyanis a pénzpiacok szereplői. Emellett délután az uniós banki stresszteszt eredményei is megmozgathatják az árfolyamokat. Az eurót adásunk előtt nem sokkal 270 forinttól jegyezték. Két rendőr sérült meg, amikor szolgálati autójukkal összeütköztek egy villamossal Miskolc belvárosába. A lámpa tilosat jelzett, a rendőrautó használta a megkülönböztető jelzést és behajtotta a kereszteződésbe. A részletek Miskolcról.
A villamos már nem tudott megállni és karamboloztak. Az ütközés olyan nagy volt, hogy a rendőrautó mindkét baloldali ajtaja leszakadt. A sofőr kiesett az autóból, súlyos, de nem életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. A mellette ülő rendőrnőnek könnyebb sérülései vannak. 50 álláskeresőből csupán 20 jelent meg a 60-i önkormányzat közmunkaprogramján. Többen orvosi igazolással próbáltak kibújni a munka alól. A parlagfűírtást pedig allergiára hivatkozva nem vállalták. A közmunkáról szóló törvény szerint azonban, aki nem fogadja el a felkínált közmunkát, nem kaphat segélyt.
A bozótot írtják a közmunkások 60-ban. A helyiek azt mondják, a foglalkoztatás jó, csak kevés a támogatás.
Jónak tartom, mert ugye mindenki munkával keresse meg a kenyerét.
Maga a közmunka, úgy, mint közmunkaprogram, szerintem az úgy nem probléma. Mert jó, fajn, oké, legyen, de lenne megfizetve. Most aki bemegy dolgozni, csak példát mondok 7 órára, és dolgozik délután 2-3-ig, és kap érte 60 ezer forintot.
50 embert hívtak be közmunkára, de mindössze 30-an jelentek meg.
A leskereső nyilvántartásból töröltünk 18 főt, ők nekik megszűnt a látásuk.
Ők jövőre nem kaphatnak segélyt. A 60-i önkormányzat ezért pályázott a közmunkaprogramra, hogy minél több munkanélkülinek tudjon állást adni.
Parlagfűírtásra pályáztunk, és 45 fő foglalkoztatására nyertünk is pénzt. 100 embert hívtunk be, a 100 emberből 5 volt, aki egészségügyileg nem alkalmas, 25 fő nem is kommunikált velünk, tehát nem jött be, nem foglalkozott velünk, nem válaszolt. 25 fő pedig egyenesen megtagadta a munkavégzést.
A térségben nőtt a munkanélküliség.
A 60-i kis térségben 2798 fő álláskeresőt tartunk nyilván. Ez a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 12,2%-os arányának felel meg.
Ezért hoz újabb befektetőket a városba az önkormányzat. Néhány hónapon belül egy új beruházásnak köszönhetően csak nem 700-an tudnak majd elhelyezkedni.
100 új munkahely jön létre olyan szempontból, mint az önkormányzat hoz létre, illetve hát mindegy 300 munkahelyet csak a közeljövőbe, amit különböző 60-ban dolgozó cégek hoznak létre.
Most a parlagfüvet írták a közmunkások, de a belvárosban parkrendezési munkát is végeznek.
Megkezdődött a leszakadt út építése az avasi városrészben Miskolcon. Tavaly a nagy esőzések miatt omlott le a Bortanyánál lévő támfal. A helyreállításhoz hatalmas teherautók hordták a követ, ezért a Nagyavas Felsősor utca egyik szakasza is tönkrement. A földmunkákat tavasszal elvégezték, most vasakkal erősítik meg, és a betonalapot készítik az augusztus végére elkészülő úthoz.
Megsüllyedt a löszfal a Hajósi Pince faluban. 70 borház van közvetlen veszélyben a Bács-Kiskun megyei településen a tavalyi belvíz és az esőzések miatt. A részletek Szegedről.
Most 20 méteres támfalat építenek, hogy ne süllyedjenek tovább a házak, de csak a legkritikusabb szakaszt tudják megtámasztani. A teljes támfal megépítése 500 millió forint, annyi, mint amennyi a település egész éves költségvetése.
Ez az eredeti oszlop. Jó néhány méterrel odébb vándorolt, lefelé, a szakadék felé.
A megcsúszott löszfalat mutatja a polgármester, a tavalyi esőzések miatt több méter süllyedt a szakadék széle.
Ez a szennyvízakna, ez valaha az út vonalába volt.
Az út mellett 70-80 présház van közvetlenül a szőlőpincék előtt. Azzal, hogy a löszfal megsüllyedt, a borpincék is veszélybe kerültek. A legtöbb ház is megsüllyedt, a falakon látszanak a repedések.
Azokat a tulajdonosokat érinti, ahol a veszélyeztetett utcáinkban állnak a présházak. Közvetlen veszélyben mintegy 70 présház van, ahol már az épületeken megjelent valamiféle károsodás.
Betontámfalat építenek a legsúlyosabb 20 méteres szakaszon. 4 méter magas betonfalat építenek a szakadék szélére. Ezzel próbálják megállítani a süllyedést. Összesen 500 méter hosszan csúszott meg a föld, de jelenleg csak a legsúlyosabb 20 méteres szakaszt támasztják meg.
12 nagyjából ugyanilyen kritikus szakasz van, ami kritikusabb nincs, de közel ilyen kritikus létezik. Ezt folyamatában engedélyezési dokumentációval rendelkezünk, kiviteli tervekkel is, úgyhogy készen állunk abban a pillanatban, hogy sikerül valamiféle pályázati pénzhez jutni.
Hajóson több száz család foglalkozik szőlészettel, a legtöbben bort is készítenek. A pinceházak 10-20 millió forintot érnek, de a löszfal megsüllyedésével drasztikusan csökkent az értékük, ezért többen úgy döntöttek, eladják a hajósi borászataikat.
Évtizedek óta dolgoznak a szegedi fegyház és börtön elítéltjei. Bútorokat gyártanak, kosarakat fonnak, motorokat tekercselnek. Az egyik legrégebbi foglalkoztató a Nagyfa Alföld mezőgazdasági és vegyesipari Kft. 60 éve gyártanak bútorokat, már 1954-ben 27 millió forint értékben adtak el elítéltek által készített ágyakat, szekrényeket.
Ebben a szegedi nyomdában éppen a nagyfai bútorgyár történetét feldolgozó könyv készül. Az elítéltek 15 éve dolgoznak itt, naponta 8-an 10-en. A legtöbben betanított munkások, könyvkötészetet tanulnak a munka mellett. Itt civilekkel dolgoznak együtt, és nincs különbség az elvárások és a szabályok betartása között.
Egy olyan könyvet a kezükbe veszem, amíg ők maguk is részt vettek a munkátokba, hazaküldik, vannak itt nálunk 15-20 elítéltek, anyuka, apuka, feleségnek, hogy anya, nézd, ebbe én is részt vettem.
A szegedi fegyház és börtönben jelenleg 437 fogvatartott dolgozhat. Szinte ipari parkként működnek, 8 vállalkozás ad munkát. Képességek szerint kosárfonóként, vagy a szakmunkások akár motorszerelőként is dolgozhatnak.
Lehetőség szerint a hiány szakmákban, és akik a közeljövőben szabadulni fognak, hogy azoknak szakmunkás végzettséget, OK és képzettséget adjunk. Ez elsősorban kőműves, szobafestő, asztalosipari tevékenység.
A rabok foglalkoztatása Szegeden 1921-ig nyúlik vissza. Akkor alakult az új szegedi bérgazdaság, ahol konyhakertészettel foglalkoztak az elítéltek, míg a börtönfalakon belül külön műhelyekben dolgozhattak a cipészek, szabók, asztalosok, lakatosok és a könyvkötők. De 1954-ben már a bútorgyár adta a legtöbb munkát. Olyannyira, hogy ez a vállalat abban az évben már 27 millió forint értékű bútort és ládát gyártott. Az elmúlt 60 év mellett a börtönben megemlékeztek azokról is, akik munka közben haltak hősi halált a csillagban, emléktáblájukat megkoszorúzták.
Kinyitották a Frigyládát Győrben. Sok legenda övezi a Gutenberg téren álló szoborcsoportot, amit most kezdenek felújítani. A részletek Pécsről.
A 280 éves műemléket harmadik Károly emeltette engesztelésül. A restauráció során kijavítják a sérült részeket, mind a kő, mind a fém tárgyakon. A beruházás azért is szükséges, mert megváltozott az elmúlt 50 évben a környék járműforgalma, ez is rontott a szobor állapotán.
Leemelték a győri Frigyládát. A Dunakapu teret és a belvárosi utcákat újítja fel az önkormányzat több milliárdos beruházás során. Ehhez kapcsolódik a műemlék restaurációja.
A szoborcsoportot pontosan a tér és a kapcsolódó úthálózat felújítása kapcsán terveztük felújítani, és került a beruházási programunkba. Ennek a beruházási költsége mintegy 16 millió forint a kapcsolódó munkákkal együtt.
1730-ban egy szökéssel vádolt katonát próbált elfogni a városőrség az úrnapi körmeneten. A dulakodásban a főpap kezéből kiverték az oltári szentséget. Ezen a helyen állították a szobrot engesztelésül. A legenda szerint a Frigyládába került az összetaposott oltári szentség, de most kiderült, a láda üres. A szoborcsoport fém és kőtárgyait külön-külön újítják fel.
Hétfőn folytatjuk a restaurálást, a tisztítási folyamatot kezdjük el, ami egy érdekes technológiával fog készülni, ezt úgy nevezik, hogy JOSZ technológia, ezt egy magyar feltalálónak a szabadalma. A lényege az, hogy legkíméletesebben képes a puha köveket is tisztítani.
A restauráció után újra régi pompájában tündököl majd a győri Frigyláda szobor. A felújításokkal októberig végeznek a szakemberek.
2300 hektáron ég az erdő a horvátországi Brács szigetén. jelenleg 3 települést fenyegetnek közvetlenül a lángok. Az éjjel 200 turistát és 30 helybélit kellett kitelepíteni. Már Splitből, Zadarból, sőt Dubrovnik-Neretva megyéből is érkeztek tűzoltók a szigetre, akik helikopterekkel, sőt hajókról is próbálják oltani a tüzet.
Sűrű füst borítja Brács szigetét. A Bláce-öbölben lévő fenyves tegnap délután gyulladt fel. A tűz órák alatt átterjedt a lakott területek közvetlen közelébe. A 3 legveszélyeztetettebb település Milna, Bobovistja és Lozsistja. Ezekről a helyekről mindenkit kitelepítettek. A küzdelem egyelőre reménytelen, a lángok nagyon gyorsan terjednek az erős szél miatt. Már több mint 170 tűzoltó dolgozik a helyszínen önkéntesekkel, de Splitből és Zadarból is érkeztek egységek a szigetre. Repülőgépekről, helikopterről, sőt tűzoltóhajóról is próbálják fékezni a lángokat. Dubrovnikból 7 tűzoltóautó indult útnak. Segítség nélkül nem boldogulunk, a nap folyamán újabb és újabb egységekre lesz szükségünk, mondta a helyszínen a spliti tűzoltó parancsnok. A magyar konzul szerint magyar turisták nincsenek közvetlen veszélyben, mivel azok a helyek, ahol a legtöbb magyar nyaral, viszonylag távol esnek az égő területektől.
Személyi sérülés nem történt, és engem magyar állampolgár még nem keresett meg a szigetről, bár tudom, hogy sokan nyaralnak ott, ez egy gyönyörű sziget egyébként is kedvelt turista célpontja magyaroknak is, de magyar apartman tulajdonosok és magyar nyaralók főleg Szupeter és Szutiven városában vannak nagyobb számban.
Azoknak a magyaroknak, akik csak most indulnának Brácsra, azt tanácsolják, hogy várják ki, amíg eloltják a tüzet, és csak azután menjenek át a szigetre.
Lemondott a lehallgatási botrányba keveredett Murdoch sajtóbirodalom angliai cégcsoportjának vezérigazgatója. Az FBI legutóbb tegnap indított vizsgálatot a cég ellen, mert a News Corporation alkalmazottai állítólag a szeptember 11-i terrortámadások áldozatainak mobilhívásait is megpróbálták lehallgatni. Az FBI egy republikánus képviselő levele alapján indította el a nyomozást, aki a brit sajtóban megjelent hírek alapján kérte a vizsgálatot. A Nagy-Britanniában megjelent újságcikkek azt állítják, hogy egy New York-i rendőrtisztet akartak lefizetni, hogy megszerezzék a telefonszámokat, illetve a támadások előtt lezajlott beszélgetések adatait. A Murdoch média birodalmat napok óta komoly támadások érik az angliai illegális lehallgatások miatt. 3 magyar labdarúgó csapat hazai pályán kezdte meg az Európa Liga második selejtező fordulóját. A részletekkel jön Bobák Róbert.
Igen, így van. Jó napot kívánok, kedves nézőink! A mérleg pedig 1 győzelem és 2 döntetlen, de nézzük a részleteket. A Paks a norvég Tromsőt fogadta.
Az első félidő felénél a nagy meleg miatt megtartott ivószünet a zöldmezes paksiakat zökkentette ki jobban a mérkőzés ritmusából. 4 perccel később ugyanis Hans iramodott meg a jobb oldalon, fontos középre adását Andersen meseszépen varázsolta a kapu alsó sarkába. A középkezdés után szinte azonnal egyenlíthetett volna Kiskároly csapata, ám Weyer 16-osról leadott bombáját védte Marquist. A második játékrész 12. perc aztán már meghozta a hazaiak számára a gólt is, Böde mesteri kiugratásával Weyer a 16-oson belül elfektetett 2 védőt, a kapus mellett is elhúzta a labdát, majd a kapuba helyezett. Több gól viszont nem esett, így Paks, Tromsø 1-1.
Persze, hogy tovább lehet jutni, ez megint egy más mérkőzés lesz, tény és valahogy ugye hűvösebb lesz, műfőben játszunk, de ki tudja, bizonyítottuk már az ősz folyamán, hogy idegenben majd, hogy nem jobbak voltunk, mint hazai pályán. Úgyhogy mondom még egyszer, hétvégén lesz egy jó meccsünk a Kecskeméttel, és akkor utána hétfőtől meg lehet készülni visszavágóra.
Nagy meglepetést okozhattunk volna, mert azért azzal tisztában kell lenni, hogy mi mindig nemzetközi alakulatok ellen játszunk, hiszen ellenfélben volt szenegáli játékos, svéd, norvég, tehát mi ugye, ami nagy erényünk is egyben, hogy magyar játékosokból áll a csapatunk, ilyenkor viszont minden apró részletre föl kell készülni. Azért vagyok csalódott, mert mindenre fölkészültünk, játékosok nagyszerűen csinálták, amit elterveztünk, de egy kis plusz kellett volna ahhoz, hogy előnnyel utazzunk a skandinávokhoz.
A Ferencvárosra szintén norvég ellenfél várta az Európa Liga selejtezőjében, a zöldfehérek az Ålesunddal csaptak össze.
Első és egyetlen helyzetét gólra váltotta a norvég Ålesund, ám a Ferencváros Olá Loránt és Libán Abdi látványos találataival 2-1-re diadalmaskodott, így legalább előnnyel utazhat a jövő heti visszavágóra.
Remélem, hogy elég lesz ez az előny a játékunk alapján, de nagyon kár azért a gólér. Készültünk a pontrugásaikra, egyszer jöttek el a kapunkig, és sajnos bevették, de én bízom abban, hogy tovább fogunk jutni, ha a csapat fegyelmezetten a annak a taktikának megfelelően fog játszani, hogy ott azt ki fogjuk dolgozni.
Ugye ez veszélyes eredmény, azt gondolom, hogy a helyzetek alapján, a játékép alapján több gólok kellett volna, hogy nyerjünk. Sajnos egy figyelmetlenség miatt kaptunk egy gólt, nem álltunk időbe fel a pontrugásnál. Remélem, hogy ezt nem fogja megbosszulni magát, és hogy nem fogunk drágán megfizetni érte.
Története első nemzetközi kupamérkőzésén a Kecskemét a kazah Aktobét fogadta.
Történelmi mérkőzésen van túl a Kecskemét, nem hogy a csapat első nemzetközi kupameccse valóban emlékezetes legyen. Arról Foxy és Radanovics gondoskodott a 23. percben. Előbbi a gólpassz, utóbbié pedig a Kecskemét első nemzetközi találata. Az Aktobe ezt követően sorra dolgozta ki helyzeteit, az 59. percig azonban rendre eredménytelenül. Ekkor viszont a kazakok legveszélyesebb játékosa Mane sokadik egyéni akcióját végül gólra váltotta. A hátralévő fél órában Foxy többször is eldönthette volna a meccset, ám hol csak centiken múlt a gól, hol pedig a vendégek kapusa Szigyelnyikov mentette meg az Aktobét. Az utolsó percekben a bíró is megkegyelmezett a kazakoknak, amikor Simon rejtélyes körülmények között tűnt el a 16-oson belül. Az 1-1-es végeredmény azonban így is igazságosnak mondható.
Labdarúgás után kézilabda, Íj és Ferenc a lemgói kitérő után újra Veszprémben készül a következő bajnoki idényre.
Megérkeztek a játékosok, köztük az újak is. Elnézve a bajnokot, nagyon erős lesz a csapat az őszi szezonban.
Szegeden is éltem egy pár évet Erdélyben, és most otthon voltam szüleimnél. Egyszer ez elég sok, de tényleg örülök, hogy itt vagyok Veszprémben, és mint mondtam, a társak jól fogadtak, és remélem, hogy tényleg egy sikeres szezon zárunk majd.
A következő három hétben a Veszprém Arena játéktere helyett a felújított régi csarnokban lesznek a labdás edzések. De a szakvezetőt mindez nem zavarja.
Melegnek meleg, de szenzációsan lehet dolgozni. Reggel délelőtt általában futómunka, súlyemelő munka, és egy-egy egyéni képzés van még az első időszakban. De a játékosoknak úgy kellett megérkezniük, hogy az utolsó két hétben már programot hajtottak végre.
A cél az új szezonra, bajnoki cím itthon, a nyolc közé jutás a bajnokok ligájában.
Ötödik helyen végzett Benkó Réka a női kardozók versenyében a Sheffieldi Vívó Európa bajnokságon. Ma délelőtt mutatkozott be az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra utazó magyar csapat.
Ez az első igazi ötkarikás élmény a 14-17 éves korosztály számára. A magyarok 36 versenyzővel indulnak majd Törökországba. A miaink atlétikában, judóban, tornában és úszásban állnak rajthoz. Ifjú sportolóink a legutóbbi olimpiai fesztiválon 10 érmet nyertek.
Az elvárás kizárólag egyoldalú, csak annyit várunk a versenyzőktől, hogy a legjobbjukat hozzák. Semmilyen egyéb objektív, számszerűsíthető elvárás nincsen. Az az elvárás, hogy az adott személyes legjobbját hozza a versenyző, és akkor mi boldogok leszünk vele.
Ahogy a híradóban is láthatták, a tegnapi vihar alaposan átírta az idei kék szalag menetét, amelyet egyébként tizedszerre a litkai Farkas kormányozta, Budapest Bank Liza nyert meg. Este 8-kor várom önöket legközelebb hírekkel, sporthírekkel. Gergő, tiéd a szó.
Köszönöm szépen, a szó azonban Tóth Tamási, az időjárás jelentés következik.
Jó napot kívánok, kedves nézők! Az ország nyugati részeire már jelentős enyhülést hozott az a gyenge hidegfront, ami tegnap kora este érte el hazánkat. A ma reggelig lehullott csapadékadatok szerint a Szent Gotthárd közeli Gasztonyból 57 mm-t jelentett társadalmi észlelőnk, ahol több zivatar is átvonult az éjszakai órákban. Egyébként most jelenleg, illetve pontosabban fél órával ezelőtt nagy hőmérsékletkülönbség volt jellemző az ország nyugati, illetve keleti részei között. Szent Gotthárdon mindössze 18 fokot mutattak a hőmérők, ugyanakkor Kőrösladányban még 34 fokról érkezett jelentés. A délutáni órákban is megmarad ez a kettőség, habár az a hidegfront, amiről beszéltem, lassanként a keleti területeket is eléri, illetve a hűvös levegő mögötte oda is be fog szivárogni. Így tehát azokon a területeken is mérséklődik a nappali felmelegedés, habár ma még a Tiszántúlon komoly kánikula várható. A soron következő frontrendszer pedig valamikor a jövő hét elején fog megérkezni hozzánk. A délután tehát az ország középső területein sok napsütés várható, nyugaton lesz sok felhő, ott záporok, egy-két helyen zivatar is előfordulhat, több helyen erős lesz az északnyugati szél. Ugyanakkor a Tiszántúlon ott még ma marad a hőség, 35-37 fokos csúcshőmérsékletre lehet számítani. Zivatarok eleinte az északi középhegységben, majd a késő délutáni kora esti órákban jellemzően itt a Tisza vonalában fognak megjelenni, és sajnos intenzív zivatarok is lehetnek átmeneti szélviharral, illetve jégesővel, és ez még az éjszaka első felére is igaz lesz, majd lassanként a zivatarok intenzitása csökken, másút viszont lassanként csökken a felhőzet, általában 14 és 20 fok. közé csökken a hőmérséklet. Holnap napközben viszont a Dunántúlon már sok-sok napsütés várható, inkább csak a nyugati határ mentén lesz több felhő, a főváros környékén erős lesz a szél. Itt 25-29 fokig melegszik fel a levegő, és hasonló hőmérséklet valószínű a Dunától keletre, csak az Alföldön érheti el helyenként a 30 fokot a hőmérséklet. Az ország keleti észak-keleti részein azonban holnap még kialakulhatnak záporok, zivatarok. A folytatásban átmenetileg ismét erősödik a nappali felmelegedés, majd egy frontrendszer hatására valamikor 2-től ismét visszaesik a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, kedves nézők, jó étvágyat az ebédhez, viszontlátásra!
Híradó fél ötkor lesz legközelebb. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Az Antenna Hungária ZRT tájékoztatja az akteleki és a fehérgyarmati adóállomás vételkörzetében élő nézőket, hogy 2011. július 16-án 4 óra és 10 óra között az akteleki és a fehérgyarmati adóállomáson karbantartási munkákat végeznek. A munkálatok ideje alatt az adókvételkörzetében az MTV M1 programjának sugárzása szünetel. A kellemetlenségekért elnézést kér, és megértésüket előre is köszöni az Antenna Hungária. Megismerjük az új KRESZ módosításokat, illetve büntetési tételeket. Megtudjuk azt is, miért kell rendszeres időközökben átvizsgálni autóinkat. Valamint egy napot autóvadászattal is eltöltünk. Útravaló. Ma délután az M1-en.
A műsor támogatója a Hertz International. Biztonság négy keréken, külföldön is.
A műsor támogatója a Porsche Hungária Service 4 Plus programja.
A műsor támogatója az Állami Autópálya Kezelő ZRT.
Mindig is ki tudtátok mutatni, hogy szerettek engem.
És ez továbbra is így lesz, papa.
Elmegyek Umberto Curtihoz és kényszerítem, hogy beszéljen.
Ez a munka az életet jelentette.
A mai napon ne foglalkozz a betegekkel, és kerüld el a műtőt.
Tegnap estig nem volt semmi mondani való.
Hazudtam neked.
Bűvölet. Ma 16 órakor az M1-en.
A Most a Budai adásában vásárcsarnokokban vásárolgatunk, beszélgetünk, főzünk. Ez egy főzőműsor, de semmiképpen sem szokványos. Ahogy mindig, most is megismerkedünk érdekes emberekkel. Ha lemaradnak, éhesek maradnak.
Most a Budai. Holnap délelőtt az M1-en.
A Sánkhái világbajnokság előtt utolsó látogatást tettünk a női és férfi vízilabdázóknál. Meglestük a férfi úszóválogatottat, és Tóth Kriszta edzésén is jártunk. Út Londonba. Vasárnap 12 óra 50 perckor az M1-en.
Sportolóink utitársa a Béres Sportszerű.
E.ON, a Magyar Olimpiai Csapat gyémántfokozatú főtámogatója.
A műsor támogatója, a sport elkötelezett híve az Unika Biztosító ZRT.
Létezik ilyen, hogy 30-as évek divatja.
A divatra mindig egyszerre több dolog hat, egy kor hangulata, a művészet változásai, akár felfedezések.
Ez egy nagy tendencia volt ekkoriban, hogy az eleganciát növelte a szörme, és nagyon komoly szörme kikészítés is folyt Magyarországon.
Annó, mesél a filmhíradó. Vasárnap délután az M1-en.
Eljött a fesztiválok ideje, úgyhogy idén nyáron az Arany Metszés és Fesztivál mustrára indul. Ellátogatunk szabadtéri előadásokra, animációs filmfesztiválra, de lesz komoly és könnyű zenei koncert, világzene, kirakodóvásár, vagy éppen néptánc is. Minket minden érdekel. Pécstől Sopronig, Gyulától Sárospatakig bejárjuk az ország legjobb fesztiváljait. Kultúrkincsek nyáron az Aranyfeszttel.